Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani alkalommal Nagy Böjt második vasárnapjára előírt bibliai szakaszokról szeretnék szólni. Először a Szentleckére összpontosítanék. A Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből való, és így hangzik. Kedves fiam, vállalt velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most, megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. A rövid szakasz elején az apostol a szenvedések vállalására buzdítja kedves tanítványát, Timóteust. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy megjegyzés, amelyet évekkel ezelőtt hallottam. Valaki úgy nyilatkozott, hogy a keresztény élet lényegét a szenvedés alkotja. Nos, szerintem ez a kijelentés ebben a formában nem helytálló. A keresztény élet lényegét ugyanis nem a szenvedés alkotja, hanem Krisztusnak a követése, illetve a Krisztussal való életközösség. Mi keresztények arra kaptunk meghívást, hogy kövessük Krisztust. Figyeljük az ő életpéldáját és tanítását, és mindenben ahhoz igazítsuk életünket. És egyúttal szoros életközösséget alakítsunk ki a feltámadt Úrral, úgy, hogy a nehézségekben tőle kérjük a megerősítést és a támaszt, az örömteli helyzetekben pedig neki adunk hálát, és őt dicsőítjük. Mivel a mi Urunk Jézus Krisztus életútjához a szenvedés is hozzátartozott, ezért nekünk is tudatosítanunk kell, hogy életünkben nehézségek, komoly nehézségek, szenvedések is adódhatnak és adódnak. És ezeket, mint a Krisztus követés részét kell elfogadnunk és viselnünk. A Szentlecke szövegét illetően szabadjon most két pontra külön kitérni. Az első szempont. Pál a szenvedés vállalására buzdít. Ez jól mutatja, hogy a szenvedést vállalni kell, és nem minden áron keresni. A szenvedés nem önmagában érték, hanem csak is a Krisztussal való közösségben válik azzá. Arra is érdemes felfigyelni, hogy a felolvasott szövegben nem általános értelemben van szó a szenvedésről. Az apostol az evangéliumért vállalt szenvedések elfogadását kéri. Ez nyilván azokra a megpróbáltatásokra vonatkozik, amelyek az evangélium hirdetése, vagy az evangélium életre váltása során érik a keresztényeket. Persze, egyéb szenvedések. Például a betegségek vállalása is szükséges. De itt is nagyon fontos a Krisztussal való közösség tudata. Az a tudat, hogy a Krisztusért vállalt szenvedés, illetve a Krisztussal közösségben vállalt szenvedés nem más, mint részesedés Krisztus szenvedésében. A második szempont, amit itt most kiemelnék, nyilván továbbra is a Szentleckét illetően, Ez a második szempont nem más, mint hogy a szöveg végén az örök életre irányul a figyelem. Ugyanis ezt a buzdítást találjuk, illetve a buzdítást ezzel a megjegyzéssel alapozza meg az apostol. Krisztus legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Eddig az idézet, aminek a lényege. Krisztus a szenvedés útját járta, amely a halálon át a dicsőségbe vezetett. Mi sem feledhetjük, hogy a mi szenvedésekkel kísért életutunk végső célja épp úgy az örök dicsőség. Na, szoktam mondani, hogy a szenvedések viselésekor, a keresztek viselésekor nagyon fontos, hogy a kereszten függő Krisztusra irányítsuk a figyelmünket, és ezáltal kapjunk megerősítést, bátorítást, vigasztalást. De nem csak a keresztre feszített szenvedő Krisztusra kell ráirányítani a figyelmünket, hanem a feltámadt Krisztusra is. Mert így tudatosul bennünk, hogy a földi szenvedések azok előkészítő jellegűek. Az örök boldogságra irányuló előkészületi mozzanatok. Illetve így tudatosul bennünk, hogy miként Szent Pál írja a római levélben, a földi megpróbáltatások nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely ránk vár. És erről a dicsőségről van szó voltaképp az evangéliumi szakaszban is, és most térjünk rá ennek felolvasására és magyarázatára. Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből való, a 17. fejezet első versétől a 9. versig. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, és megérintette őket. Ezt mondta nekik. Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül föl nem támad. A Bibliában a hegy gyakran jelenik meg úgy, mint az Istennel való találkozásnak és a kinyilatkoztatásnak a helye. A most felolvasott részlet is egyfajta vallásos hegyélményről szól. Egy magas hegyen, amelyet a hagyomány a Tábor hegyével azonosít, 3 kiválasztott tanítvány dicsőséges fényben szemlélheti Krisztust. A színeváltozás nem személyi, identitásbeli változást jelent, hanem Jézus igazi kilétét nyilvánítja ki. Az arc ragyogása és a fehér színű ruha a mennyei világhoz való tartozást jelzi. Hiszen az Ószövetség felfogása szerint az Isten világára tündöklő fényesség jellemző. A 104. Zsoltárban olvassuk ezt a mondatot, a fény mint köntös úgy vesz körül. És az is érdekes, hogy a Biblia bizonyos szövegeiben a ragyogó arc a föltámadottak sajátos vonásaként jelenik meg. Jézus tehát azt a dicsőséget villantja itt fel, amely az emberi természetét tekintve a feltámadással lesz végleges a valóság. Jézusnak személyi titkát a maga teljességében a mennyei atya szózata tárja fel, amikor félreérthetetlenül tudtunkra adja. Jézus nem csak egyszerűen részese, illetve várományosa a mennyei dicsőségnek, hanem ő a szeretett fiú, hűjasz agapétosz görögül. Ez a szó a bibliai szóhasználat alapján annyit jelent, hogy ő az egyetlen fiú, aki egyedülállóan közvetlen és bensőséges kapcsolatban áll Istennel. A szeretett fiú kifejezés lényegében azt foglalja magában, amiről maga Jézus vall híres dicsőítő imájában. És most idézem Máté 11. fejezet 27. versét. Senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Visszatérvén az evangéliumi szöveghez, az őt hallgassátok felszólítása mennyei atya szózatában azt jelzi, hogy Jézus a kinyilatkoztatás beteljesítője. Ő Isten végső szava az emberiséghez. Mózes és Illés megjelenése is erre utal, hiszen ők az ószövetségi kinyilatkoztatást jelenítik meg. Mózes a törvény, Illés pedig a proféták képviselője. Jelenlétük még nyomatékosabbá teszi, hogy mindaz, amit Isten a korábbi időszakokban önmagáról és üdvösség tervéről feltárt, az Krisztusban, mint szeretett fiúban éri el csúcspontját. A kinyilatkoztatás persze nem csak tanításból áll, hanem Jézus egész működését felöleli. Azt az életutat, amelyet ő Isten akaratának megfelelően következetesen végigjár, és amelyhez a szenvedés és a kereszthalál is szervesen hozzátartozik. Érdemes megjegyezni, hogy a színeváltozás jelenetének szövegkörnyezetében éppen a szenvedésen van a hangsúly, hiszen a szövegkörnyezetben a szenvedés jövendőlések találhatók. Jézus többször is tudatosan, nyomatékosan előre hirdeti a ráváró megpróbáltatásokat, illetve azt, hogy ellenfelei megölik, de harmadnapra föltámad. A szövegünkben persze a hangsúly mégis a dicsőségen van, és nem csodálkozhatunk azon, hogy a tanítványokban a színeváltozásnak ez a fenséges jelenete nagy megelégedettséget vált ki, és sátrak felállításával szeretnék ezt az eseményt maradandóvá tenni. Péternek a híres javaslatára lehet itt utalni, hogy jó nekünk itt lennünk, hadd készítsünk 3 sátrat. De hát mindez nem lehetséges, mennyei lényeknek nem földi sátor jár ki. És azt is tudomásul kell venni, hogy a most felragyogtatott dicsőség, Jézusnak most felragyogtatott dicsősége nem állandó dolog, hanem végcél. A tanítványok nem maradhatnak állandóan a hegyen, le kell jönniük onnan. Ám akkor sincsenek egyedül, hiszen továbbra is Jézust követik, akit ugyan láthatóan nem vesz körül többé mennyei fénysugár, de akinek szavai és magatartása áratlan határozottságot és tekintélyt sugároznak. Jézus dicsőségének időleges megtapasztalása nyilvánvalóan arra serkenti a tanítványokat, hogy még bátrabban hagyatkozzanak mesterükre, Persze azt is érdemes megjegyezni, hogy még nem értenek mindent, ez jól látható az evangéliumokból. A megértés teljességére, és annak a megértésére, hogy a szenvedés mennyire szükségszerű volt Jézus újlet útjában, a tanítványok is csak húsvét után, a föltámadt Krisztussal való találkozás után jutnak el. Összegezésként a következőt mondanám. A tanítványok hegyi tapasztalata a mai olvasót főleg azokra a vallásos élményekre emlékeztetheti, amelyekben egyszer-egyszer a megtéréskor vagy az Istennel való találkozás egy-egy felfokozott pillanatában részük volt, és amelyek valamelyest közelebb hozták számukra a mennyei dicsőséget. Ilyen felfokozott találkozás lehet az ima során, az áldozáskor, lelki gyakorlat során, vagy más esetekkor, amikor az Úr megajándékoz bennünket azzal, hogy egészen közel érezhetjük magunkat, egyfajta hegyen érezhetjük magunkat. Úgy is nevezhetnénk, hogy ezek egyfajta hegyélmények. Ugyanakkor a különleges tapasztalatok után, a hegyélmények után bizony mindig vissza kell térni a mindennapok szürke, gondokkal és keresztekkel teli világába. Ám épp ezek a tapasztalatok, ezek a hegyélmények tudatosítják újra meg újra az előttünk álló célt, s teszik igazán elfogadhatóvá a szenvedés útját. Szépen is találóan ír erről Ulrich Lutz, egy svájci biblikus professzor. Ezt írja. Igazi megismerésre csak is az jut, aki mind a vallásos hegyélményt, mind a szenvedés útját megtapasztalja. A szenvedés útja nélkül a vallásos élmény illúziószerű lehet. De vallásos élmény nélkül a szenvedés önmagában csak reménytelen gyászmenet. Hát mi nem reménytelen gyászmeneten vegyünk vagyunk. Mi a szenvedő Krisztust követjük, tudván, hogy az ő útjának a végső célja az a dicsőség, amelyet időlegesen a színeváltozáskor ragyogtatott fel számunkra.